ennek szent igéjét, ugyamint szól hozzánk, ahogy írva található Mózes második könyvében, a 13. fejezetben, az első 10 versben.
Azután így beszélt az Úr Mózeshez. Nekem szentelj Izrael fiai közül minden első szülöttet, amely megnyitja anyja méhét. Akár ember, akár állat, az enyém az. Mózes ezt mondta népnek. Megemlékezzél erről napról, amelyen kijöttél Egyiptomból, a szolgasság házából, mert erős kézzel hozott ki onnan benneteket az Úr. Ezért nem szabad kovászosa tenni, ma Ábib havában vonultok ki. És ha bevisz az Úr a kánániak, a hettiták, emóriak, hívviek és jebusziak földjére, mert megesküdött atyáidnak, hogy néked adja a tejjel és mézzel folyó földet, akkor ebben a hónapban végezd el ezt a szertartást. 7 napig egyél kovásztalan kenyeret, a 7. napon pedig tarts ünnepet az Úrnak. Kovásztalan kenyeret kell enned 7 napon át, és ne lássanak nálad kovászos kenyeret. Még csak kovász se lássanak sehol a határban. És mondd el fiaidnak azon a napon, amiatt történik ez, amit az Úr cselekedett velünk, amikor kijöttünk Egyiptomból. Legyen ez jelül a kezeden és emlékeztetőül a homlokodon, hogy az Úr törvénye a szádban legyen, mert erős kézzel hozott ki az Úr Egyiptomból. Tartsd meg ezt a rendelkezést a megszabott időben, évről évre.
Isten tegye áldottá bennünk a meghallgatott igét. Jöjjetek, feleljünk Istenünk szavára, imádkozzunk hozzá. Köszönjük az drága Úrunk, aki vagy, hogy szabadító Úr vagy, hogy azzá lettél és szeretetedet a te fiadban, Jézus Krisztusban mutattad meg, aki az életét tette le értünk a Golgotai kereszten. Köszönjük, hogy ezáltal lehet védelmünk, oltalmunk, hogy általa jöhetünk most is hozzád, és hallhatjuk a te szavadat. Urunk, lelkedet is kérjük, hogy elevenítsen meg. Elevenítsen meg az emberi szavakat, és elevenítsen meg minket is. Köszönjük, hogy nagyobb vagy a szívünknél. Köszönjük azt, hogy a bűneinket is hozhatjuk eléd, hiszen úgy is tudsz mindegyikről. Könyörülj rajtunk, Urunk, hogy ne lehúzzanak, hanem tudjuk azt letenni, megvallani. És köszönjük, hogy van bocsánat mindegyikre. Köszönjük azt, Urunk, hogy te mindig tudod, hogy mire van szükségünk, szeretnénk így fogadni most a te szavaidat. Adj a te ígédnek a szívünkbe szabad folyást, kérünk. Amen. Isten bűnbocsájtó kegyelmét a 32. Zsoltár alapján hirdetem. Boldog az, akinek hamissága megbocsáttatott, vétke elfedeztetett. Boldog ember az, akinek az Úr bűnt nem tulajdonít, és lelkében csalátság nincsen. Az igehirdetésre készülve a 378. dicséretünk 4. versét énekeljük. Istennek az a szent igéje, amelyet szent lelkének segítségével hirdetni kívánok köztetek, írva található a már felolvasott szakaszban közelebbről, Mózes második könyvében van, a 13. fejezetben 2 verset olvasok, a 8. és 9. verset. Add tudtára a te fiaidnak azon a napon, mondván, ez amiatt van, amit az Úr cselekedett velem, mikor kijövék Egyiptomból, és legyen az néked jelgyanánt a te kezeden, és emlékeztetőül a te szemeid előtt azért, hogy az Úr törvénye a te szádban legyen, mert hatalmas kézzel hozott ki téged az Úr Egyiptomból. Készüléskor úgy gondolkodtam a mottón, hogy vajon mi is vezesse még a gondolataimat, és 2 mondatot találtam, ami nagyon tetszik, és úgy szeretném ezt ugye az elején elmondani, mint summázatát majd az egésznek. Ugye a mai istentiszteletnek az a címe, hogy az élet istentisztelete a családban. Ez tulajdonképpen egy családi kérdés, felelek lesz majd, ezen az ünnepnapon, amiről szólt az ige, és az a két mondat így hangzik, hogy a küldetésünk az saját családunkban kezdődik el, aztán a másik mondat pedig így hangzik, hogy minden szentnek van múltja, és minden bűnösnek van jövője. Ez a két mondat, ami kicsit mottója is ennek az ige szolgálatnak. Néhány hete kiléptünk, úgymond a templom falai közül, és az élet Isten tiszteletéről kezdtek el szólni az igék, nem az Isten tisztelet elemeiről, meg hogy mi az Isten tisztelet, hanem arról, hogy mit jelent az életünkben az Isten tisztelet a hétköznapjainkban. Itt védett környezetben vagyunk, erre rászántuk az időt, a figyelmünk is könnyebben megy, ugye nem pattanhatunk fel, és nem kezdhetünk el tevékenykedni, mégiscsak itt kell ülni a hátsónkon, és figyelnünk kell. De ez semmit nem ér, ez az Isten tisztelet semmit nem ér úgy, hogyha utána ez az Isten tisztelet nem folytatódik az életünk hétköznapi szinterein, hanem valósul meg az, amit itt megértettünk a házasságunkban, családunkban, munkánkban, mindennapjainkban. Azt gondolom, hogy az mindannyiunknak a tapasztalata, hogy a templom falai kívül ez már nehezebben megy. Nehezebben megy ennek a megélése, mint itt ilyen csendbe szépen figyelni. De hiszem, hogy nem lehetetlen vállalkozás, hogy az egész életünk és ezen belül a családi életünket is áthassa az Isten tisztelet, sőt nem csak, hogy áthassa az Isten tisztelet, hanem hogy a családi életünk is Isten tiszteletté legyen. Nem tudtam mit lenni az elmúlt héten, amikor a házasságról volt szó, úgyhogy ha hasonló gondolatok hangoznak el, vagy lesz valami átfedés az előző vasárnappal, akkor azt vegyék úgy a testvérek, hogy az Isten még inkább szeretné azokat a gondolatokat aláhúzni az életünkbe, elmélyíteni. Sajnos a mai világunkban már az sem olyan egyértelmű, hogy az emberek családban élnek. Nem olyan egyértelmű az, hogy a férfi és a nő kapcsolatából házasság lesz, és utána ebbe a védett környezetbe, a maguk idejében megérkeznek a gyermekek, úgy, ahogyan az Isten ajándékozza annak a családnak. Sok családdal kerülünk kapcsolatba itt a gyülekezetben, hál' Istennek, a hitoktatás kapcsán is, meg egyéb alkalmakon, amikor jönnek bejelenteni keresztelőt, vagy bármi mást. És egyre inkább azt tapasztaljuk, hogy ritkaság számba megy az a család, ahol minden rendben van. Ritkaság számba megy az a család, ahol van édesapa, édesanyja, és vannak gyermekek. Inkább az a tapasztalat, hogy vannak csonka családok, van én gyermekem, te gyermeked, mi gyermekünk, vannak sokadik apukák, meg anyukák, és éppen az aktuálisra sem tudnak úgy tekinteni, hogy akkor majd hosszú távon is lehet rá számítani. Vannak ehelyett élettársi kapcsolatok, amikben nem történik egy életre szóló elköteleződés. Vannak azonos nemű párok, akik családnak kiáltják ki magukat, és ehhez jön még az is hozzá, hogy a szülők beállnak egy iszonyatosan pörgő mókuskerékbe, amiből nem tudnak kiszállni. Ami kívülről talán arról szól, hogy mindent megadni a gyermeknek, és ez nagyon szépen hangzik így, belülről pedig az állandó munkáról, hajtásról szól, amiben nem fér bele a megállás, nem fér bele a közös ünneplés, a közös programok, a játék, vagy egyszerűen csak az, hogy együtt vagyunk, mint család, ahol mindenki otthon van, ahol mindenki jól érzi magát. Nagy a gazdasági nyomás, ami rá nehezedik a családokra, a szülőkre. Karrierépítés, pénzszerzés, tevékenységi láz, és sajnos a keresztény családok sem védettek ez alól a nyomás alól. Ebben lehet sokakat szidni, meg sok mindent okolni, hogy miért van így. De igazán az a kérdés, hogy most ez kinek jó így, vagy miért is működtetjük ezt mi így a saját családunkban. Mi lesz ennek a haszna, vagy éppen a kára? Hogy Isten is így gondolja ezt a mi életünkben? Vagy valami mást gondol? A másik nehézség, amivel kénytelenek vagyunk szembenézni, amikor családról van szó, hogy olyan társadalomban kell élnünk, felnevelnünk a gyermekeinket, ami egyenesen ellene mond, ellene dolgozik annak, amit az Isten mond nekünk. Hogy felborult az isteni értékrend, és ami szégyenletesnek számított egykor, az ma egyenesen ott van közszemlére kitéve, mint követendő példa, követendő minta, a gyermekeink ezt látják. És a gyermek sem áldás, hanem ahogy az már a magyar nyelvünkben is változott, hogy az áldott állapotból terhesség lett. Tehát gond a gyermek, aki ellen védekezni kell, aki meg sem születnek, mert a szülőknek fontosabb a pénz, és egészen más. Tehát a gyermektől szabadulni kell, a gyermeket meg kell előzni, mert gátolja a szabadságot, gátolja a kibontakozást. Az Isten ezt nem így gondolja. Tehát ez a nagy kérdés, hogy ebben a környezetben, vagy a mi családunkból, vagy mi családunkban, hogyan lesz Isten tiszteletté az egész életünk. Mózes idejében ezek a kérdések még nem így merültek fel. Úgy találjuk, hogy együtt van a család, a nagy család. És ez egy kiemelt alkalom, igen kiemelt alkalom, amiről itt beszél az ige. Ezek az igék még Egyiptomban hangzanak el. A tizedik csapáson vannak túl, ami az elsőszülött fiú gyermekek halála volt, és ehhez kapcsolódott ez a rendtartás, a kovásztalan kenyér, a páska ünnepének elrendelése. Számomra ez nagyon beszédes volt, de azon az éjszakán az öldöklő angyal szerte járt Egyiptomban, és nézte az ajtófélfát, nézte azt, hogy hol van az megjelölve a bárány vérével, és ahol a vérnek jelét látta, oda nem ment be gyilkolni, de ahonnan hiányzott ez a jel, ott meghalt az elsőszülött fiú. Akik bent voltak a családban, ott belül, azok védettek voltak. Hiszem azt, hogy az Isten ilyen védett területnek szánja ma is a családot, hogy kint dúlhatnak a háborúk, járkálhat a halál öldöklő angyala, de belül védelem van, belül biztonság van, ártó erők nem bánthatnak. Hogyha ebből a szempontból nézzük a családunkat, akkor vajon ilyen védettségben van-e? Vagy pedig családon belül is dúlnak a viták, forgatja az öldöklő angyala kését, ebbe a szívbe is, meg a másikba is belemártogatja, mert hogy nem vagyunk védelem alatt. Ugye itt az ige arról beszélt, hogy a védelmet a jel adta a bárány vére. Hiszem azt, hogy a védelmet ma is ez adja, a bárány, a mennyei bárány Jézus Krisztusnak a vére és oltalma, ami alá húzódhatunk, és akit ma is segítségül hívhatunk. És ez nem csak kegyes szófordulat, hanem valóságos megtapasztalás családon belül is. Hiszen a mi családjaink is ebben a világban élnek, innen nem tudunk kivonulni, nem építhetünk falakat családunk köré, és ezzel ne is próbálkozunk, mert ez hasztalan vállalkozás, és csak az erőnket fecséreljük azzal, hogyha be akarjuk magunkat zárni falak közé, de kérhetünk védelmet az Istentől. És figyelhetünk mindig az Isten szavára, aki megmutatja nekünk, hogy az adott helyzetben mi lesz a védelem a családunknak, mindegyikünknek. Mi nem vagyunk képesek arra, hogy megvédjük a gyermekeinket. Nem tudunk beléjük hitet csepegtetni, nem tudjuk őket ellen anyaggal ellátni, hogy ellene tudjanak állni a bűnnek, a gonosznak, a világ kísértéseinek. És nagy kérdéseink lehetnek, hogy igen, mi lesz belőlük, mi lesz velünk. A világ csábítása, a világ nyomása ezerrel fog áradni feléjük is, mint ahogy felénk is. Tehát amint kitesszük a lábunkat az otthonból, már jön, sőt, nem is kell kitenni az otthonunkból a lábunkat. Már otthon is ott van. Bekapcsoljuk a televíziót, internetes lehetőségek, akármi. Hogyan tudnak majd megmaradni, hogyan tudunk megmaradni, hogyan tudunk helyes döntéseket hozni, hogyan fogják a gyermekeink megismerni Krisztus végére mehetetlen szeretetét. És lehet, hogy egy-egy helyzetben nekünk is azt kell átélni, mint a tékozló atyának, hogy el kell engedni a gyermekeinket, mert hogy még a legnagyobb hívő is kevés ahhoz a feladathoz, hogy továbbadja a hitet. Mert nem tudjuk a gyermekeinket megtartani. Szükségünk van arra, hogy átéljük az Isten szabadítását Jézus Krisztusban. Ez egy belső szabadítás, ami belül megy végbe a szívünkbe, amikor végre már Krisztus vesz uralmat bennünk, és ő kezd el irányítani. Hogy személyesen is elhiggyem, hogy a legtöbb és legfontosabb, amit Krisztus tett, értem. És rábízom magamat, úgy, ahogy vagyok, és rábízom a családtagjaimat is. És amíg ez nem történik meg, a családunkban, addig valahol hamis vallásosság az egész, addig csak küldöm a gyermeket a templomba, vagy a hittanórádat, de én magam nem tudok vele menni. Fontos, hogy a gyermekeink, a mi hitünket, a mi Istenre hagyatkozásunkat, a vele való személyes kapcsolatot szavak nélkül is lássák az életünkből, a bizalmat, az imádságos légkört. A szülők sem tökéletesek, egyik szülő sem tökéletes. Sőt, az a rossz hírem, hogy idővel se leszünk tökéletes szülőkké, hogyha megtanultunk valamit. Viszont a Szentírás arról beszél, hogy van egy tökéletes mennyei atyánk, aki tökéletesen szeret, és tökéletesen meg tud minket tartani, és megőriz. És igazából itt is ez jön elő a bizonságtételben, a gyermekek felé, hogy ezt kell tovább adni, hogy az Isten szabadító Isten. Tehát merjük tehát védelem alá helyezni családunkat, családtagjainkat, és így merjük őket el is engedni a kezünkből, hogyha eljön ennek a rendelt ideje. Tehát nem mi akarjuk őket fogni vagy megtartani, hanem engedjük, hogy Krisztus fogja meg őket és tartsa meg őket. Jézus Krisztus sem azt kérte az atyától, a tanítványaira nézve, hogy vedd ki őket a világból, hanem azt kérte, hogy őrizd meg őket a gonosztól. És mi is ezt kérhetjük. Azután a második dolog, ami szembetűnő ebben a történetben, az az apa központi szerepe. Nagyon büszke vagyok ilyen téren a gyülekezetünkre, mert hogyha végignézek, akkor nem csak anyákat, nagymamákat látok, hanem látok itt apákat és nagyapákat is. Nem minden gyülekezetben ilyen jó az arány, mint nálunk. Nagyon-nagyon fontos az apáknak a szerepe. Sajnos a legtöbb családból hiányoznak, vagy éppen láthatatlanok, hogyha ott is vannak. Mert egész nap dolgoznak, és még hétvégén is, és azt látom, hogy az anyuka viszi nyaralni a gyereket, mert az apuka akkor is dolgozik. A szegény nem tud elszakadni a munkahelyétől. A férfi, az apa szerephez átment egy torzuláson, és nem ismerik meg a fiúk, hogy milyen az igazi apa, az igazi férfi, mert erről nincsen képük. Vagy ha van valami képük, akkor az az anyán keresztüli kép, és lehet, hogy egy csalódott kép, egy torzult kép. És a fiúk ma nem az apjuk mellett nőnek fel, nem kérdezhetik így az apjukat, nincs kit kérdezni. Nem az apák tanítják őket, hanem sok apa ezt átengedi a feleségének, az anyáknak, vagy átengedik az oktatási intézményeknek, hogy majd tanítsák őket mások. És nem képesek, nem akarják megadni azt, amit egyedül csak egy apa adhat át, édesapa adhat át a gyermekének. Tehát itt az igéből azt látjuk, hogy az apák tiszte volt a továbbadás, a nevelés, és aki ezt másnak adja át, az nem tudja, hogy mitől fosztotta meg saját magát és a gyermekét. Ne tegyük, próbáljuk felvállalni ezt a feladatot, és az anyáknak megüzenem, hogy segítsük ebben őket, hogy megtegyék, ne mi akarjuk ezt megtenni, ne vegyük át az ő helyüket, szerepüket, hanem inkább imádsággal, alázattal, tisztelettel segítsük őket ebben. Aztán a harmadik a tanításnak a fontossága. Az édesapa feladata volt tehát az, hogy az ünnep lényegét elmagyarázza, hogy az Isten nagyságos, szabadító tetteiről bizonságot tegyen. Nem mindegy az, hogy a családon belül milyen szavak hangzanak el, vagy milyen tanítás hangzik el. Hogy megismerheti-e a gyermek családon belül a bibliai történeteket, a hitet, hallja-e a gyermek a szülőket imádkozni, akár este lefekvés előtt, vagy akár étkezésnél látja el, hogy összekulcsolódnak a kezek, vagy egyszerű hétköznapi pillanatokban hallja-e azt a fohászt, hogy köszönöm Istenem, vagy segíts meg Uram. Hiszen az imádság az sincs itt a templom falai közé zárva, sőt azt mondja az ige, azt tanítja az ige, hogy szüntelenül imádkozzatok. Ez azt jelenti, hogy minden élethelyzetben tehetem ezt. Tehetem ezt otthon. Tehetem ezt úgy, hogy hallja a gyermekem, lássa a gyermekem. Kérhetem az én mennyei atyámat szüntelenül. Hívhatom őt a nyomorúság idején segítségül, adhatok neki hálát mindenért. És ezt a gyermek látja. Látja azt, hogy az anyám ideges volt, de elcsendesedett, és utána már békessége van. És akkor ez neki igencsak beszédes, hogy ez az út járható út és jó út. Láthatja azt, hogy a szülők imádkoznak valami, szükségük volt, imádkoznak, és eltelik egy pár nap, és ezt a szükséget a mennyei atya megoldja, megadja, amit kértek. És akkor ez igenis bizonság arról, hogy milyen atyánk van. Láthatja-e az életünkön keresztül így az Isten szeretetét a gyermekünk, vagy a nagyszülőknek mondom, hogy akár az unokák is. Keresztelőre felkészítő beszélgetésekben általában el szoktam mondani azt, hogy a hitem szerint mit is takar a szülők, keresztülők azon ígérete, hogy mostantól fogva úgy nevelik és neveltetik a gyermekeiket. Ugye az van a kérdés feleletben, hogy mostantól fogva úgy nevelem és neveltetem, hogyha majd eljön az idő, akkor konfirmációjában önként tegyem vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről. El szoktam mondani, hogy ez igen-igen nagy vállalás, ez egy lehetetlen vállalás a szülők részéről. De nem csupán azt jelenti, hogy beiratom őket a hittanra, vagy hogy keresek nekik egyházi óvodát vagy iskolát. Nem azt jelenti, hogy akkor az egész életemnek egyfelé kell mutatnia. Akkor elé élem a hitet szavaimmal és az egész lényemmel. Úgy nevelem és úgy neveltetem őt, hogy gyermekem lássa, hogy kire támaszkodom. Kitől kérek tanácsot, vagy hogyan beszélem meg az életem ügyes-bajos dolgait. Hogy igen, akkor beszéljek neki a hittapasztalataimról, meg a megélt szabadításokról. Ugye itt ezekben az igékben azt halljuk, hogy az apa beszél a megélt szabadításról a fiaknak. A példabeszédek könyvében van egy nagyon tömör ige erre vonatkozóan, hogy tanítsd a gyermeket az ő útjának módja szerint, még mikor megvénhedik is, nem távozik el attól. Tehát tanítom őt személyes példaadással, tanítom őt bibliai történetekkel, tanítom őt azzal, hogy jó könyveket olvasok neki, vagy adok a kezébe, tanácsolom őt az Isten útján, és nem csak elkísérem a templomba, hanem együtt megyünk, együtt élünk a gyülekezetben. És elfogadom közben azt is, hogyha lázad, tudomásul veszem, hogy a gyermekemnek sincs mindig kedve ahhoz, hogy velem jöjjön. Tiszteletbe tartom akkor az életkori sajátosságait, és ennek is teret engedek. Ugyanakkor tudhatom azt, hogyha mindent meg is teszek, hogyha úgy nevelem és neveltetem, akkor is egy csoda lesz, hogyha az Isten útjára ők rátalálnak. Az Isten kegyelmes munkája, hogyha a gyermekek is megtérnek és tudnak helyes döntéseket hozni az életükben. És hálásak lehetünk azért, hogyha mi ilyen családban nőttünk föl, és ezért adhatunk ma hálát, hogy köszönöm Uram, hogy voltak, akik értem imádkoztak, és voltak, akik elém élték a hitet. Ugye a Timóteusi levélben olvashatunk arról, hogy Pál mondja, hogy megemlékezik arról a hitről, ami ott volt Timóteus édesanyjában és nagyanyjában. Milyen áldottak az ilyen édesanyák és nagymamák, és áldottak az ilyen tanító édesapák és nagyapák. De lehet, hogy utólag fájdalommal gondolunk arra, hogy igen, a mi szüleink nem voltak ilyenek, vagy bárcsak én is tudtam volna jó szülő lenni, akiknek az életéből, mint valami nyitott könyvből kiolvashatták volna a gyerekek az Isten szeretetét, de lehet, hogy azt mondom, hogy hát sajnos másként alakult, vagy éppen nem olyan régen ismertem meg az Isten szeretetét, és sok minden bűn van mögöttem, válás, vagy sok minden, amit elrontottam, hogy valami szenvedélybetegség, Isten tudja, hogy mi minden rakódott az életünkre. És sajnos olyan is van, akitől ezt hallottam már, hogy bárcsak ne lettek volna hívő szüleim. Meg is indokolta, egy könnyes szemmel mondta el, egy felnőtt gyermek lelkész volt az édesapja, hogy az apánk mindig bejött és jól elvett, hogy csendben legyünk, mert vendégek jöttek a parókiára. Mert ilyen is van. De bárhogyan is van ez a mi életünkben, bármilyenek is voltak a mi szüleink, bármilyen családba is nőttünk föl, vagy éppen élünk most, az Isten kegyelmes szeretetéből jó látni az egészet, hogy, hogy ami volt, azt az Isten, hiszem, hogy bármilyen is volt, fel tudja használni arra, hogy a mi életünket a jó irányba terelje. Lehet, hogy éppen ilyennel akar ő hozzá terelni. És mindenképpen az a jó, hogyha az Isten kegyelmes szeretetéből akarunk élni, és az ő oltalmára, védelmére bízzuk rá magunkat. És hogyha el is rontottuk, hihetjük azt, hogy az Istennél semmi sem lehetetlen. Ő tud minket is kézbe venni, minket is tanítani, formálni arra, hogy jó szülőkké legyünk. Amen. Az Isten igéjére válaszként a 256. dicséretünket énekeljük. Köszönjük az drága Urunk, hogy a Te jó gondolatod a család, hogy Te vagy az, aki látod, hogy nem jó nekünk egyedül, Te adsz bennünket egymásnak, és Te vagy az, aki ajándékozod a gyermeket, mert Te vagy a Teremtő Úr. Köszönjük, Urunk, a családjainkat, köszönjük azt, amibe beleszülettünk, bármilyen is volt, hiszen Te tudod a legrosszabbból is a legjobbat kihozni. Áldunk azért, hogyha hívő szüleink, nagyszüleink, őseink voltak. És kérünk azért, hogy bennünket is formálj azzá, bizonságtevőkké, saját családunkon belül. Látod, hogy ott a legnehezebb, ahol ismernek bennünket, ahol magunkat adjuk, a magunk bűneit is. Urunk, kérünk, hogy ezt Te fedezd el, hogy tudjunk jó kincseket gyűjteni gyermekeinknek, igazi és maradandó kincseket a Te kegyelmességedből. Bocsásd meg, Urunk, amikor nem ezen az úton járunk. Bocsásd meg, Urunk, amikor nem a Te oltalmadba helyezzük a gyermekeinket, hanem mi magunk akarjuk megtartani őket, vagy éppen utat mutatni nekik, hiszen egyedül csak az lesz a jó út, amit Te jelölsz ki az ő számukra. Urunk, kérünk az apákért, nagyapákért, a férfiakért, hadd tudjanak igazán azzá lenni. Segítsd meg, Urunk, a nőket, az anyákat, hogy az igazi rendeltetésüket tudják betölteni, hogy segítők lehessenek a férjük mellett. Köszönjük, Urunk, hogy ígéreteid is vannak a családra nézve. Köszönjük, hogy jót gondoltál el felőle. Te gyógyítsd meg a magyar családokat, és Te gyógyítsd meg a mi családjainkat is, hogy ne a háború legyen belül, hanem Te legyél belül a Te uralmad, vezetésed, pásztorolásod. Urunk, Istenünk, eléd visszük a gyászolókat, a sírókat, hogy Te könyörülj rajtuk, és hadd lássanak feljebb az elmúlásnál, hadd lássák az örökkévaló országodat, ahova előre mentél, és ahol vársz bennünket. Segítsd meg őket, Urunk, hogy ez a nehéz is hozzád vigye őket közel. Légy velük, és Urunk, eléd visszük a következő hetünket. Készíts fel, hogy a kísértésekben meg tudjunk állni, hogy mindenért neked tudjunk hálát adni, és a Te kezedből elfogadni a nehezet is. Te légy velünk, és kérünk, járj elől. És kérjük, hogy Te vezesd most a csendben elmondott imádságainkat is, hogy a gondolataink ne elkalandozzanak, hanem lélektől születettek lehessenek. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is, ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. A gyülekezet helyét elfoglalva hallgassa meg a hirdetéseket.